Kedves testvérek, ma az igét a Jeremiás síralmainak a harmadik részéből fogjuk felolvasni, a 17-től a 26-ig terjedő versekig, ha kiteheti, kérem, állva hallgassa az igét. És kizártad lelkem a békességből, elfeledkeztem a jóról, és mondám, elveszett az én erőm, és az én reménységem az Úrban. Emlékezzél meg az én nyomorúságomról, és eltapottatásomról, az ürömről és a méregről. Vissza-vissza emlékszik, és megalázódik bennem az én lelkem. Ezt veszem szívemre, azért bízom. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk. Mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Imádkozzunk! Urunk, akárcsak Mózes a pusztai vándorlás végén visszatekintett az elmúlt 40 évre, és minden ítélet nehézség ellenére azt látta, hogy te hívtad el, te vezetted be a népet, te gondoskodtál róla, mi is elmondhatjuk ezt, noha csak 25 évről, nem 40-ről van szó. Kérünk, Urunk, hogy a te irgalmad maradjon belünk, tudjunk magunkat megítélve járni veled, és tudjunk tovább menni azon az úton, amint elindítottál minket. Amen. Még egyet énekelünk, és utána meghallgatjuk a igehirdetésnek.
25 év egy hosszú idő. Én egy kicsit számoltam, és abban a 25 évben, mint gyülekezet, ha jól számoltam, azt jelenti, hogy a 25 év alatt 1300 Isten tisztelet volt. Ha tovább egy kicsit számoljunk, ha mi azt mondjuk, hogy egy átlag Isten tisztelet itt az 1 óra 15 perc, lehetséges egy kicsit hosszabb volt néha egy kicsit rövidebb, de ha mi összeadjunk azt, akkor azt jelenti, hogy az utolsó 25 évben 67 teljes napon keresztül mi részt vettünk Isten tiszteleten. És ahogyan számoltam, több mint a fele, én voltam az igehirdetőt, azt jelenti, hogy aki rendszeresen ide járt ebben a 25 évben, azt jelenti, hogy egy hónapon keresztül kellett hallani az én predikációimat. Nem tudom, hogy az egy jó dolog, vagy egy rossz dolog, de ez a valóság. És úgy döntöttem, hogy ma én fogok nem egy predikációt tartani, hanem három. Van egy kicsit több időnk ma, hogy az a három vázlati pont, ami van itt a vázlaton, inkább egy három különböző témáról egy kicsit lesz szó. Megígérem, hogy nem lesz olyan hosszú, mint a három predikáció lenne. De ahogyan néztem azt is az utolsó 25 évben, a 27 új szövetségi könyvet legalább 20, esetleg 22 mi végig mentünk azok a könyveken. Együtt tanulmányoztunk azokat az igéket. Az Ószövetségből a 39 könyvből kb. 20 könyv volt az, ahol végigmentünk és néztünk, milyen üzenet küld Isten nekünk azok a könyvekből. Az Új Szövetségben, a Filippi levélben Paul a következő ír a gyülekezetnek, a harmadik rész az első versben, hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Én miért nem mondani azt, hogy ma, ami elhangzik az Isten tiszteleten, nem lesz újdonság. Nem lesz olyan mi, ami fog elhangzani ma, ami nem hangzott el valamikor az utolsó 25 évben. De az fontos, hogy mi azt látjunk és megértjünk azt, hogy valóban az utolsó 25 évben Isten nem változott. Isten ugyanaz ma, mint akkor. ha körül nézünk, akkor mi tudunk látni azt, hogy mi változtunk. Én csak a férfiakról fogok beszélni most, de ahogyan én körül nézem, a férfiakon vagy kevesebb haja van, vagy változott a színe. Azt is észreveszem a férfiakon, hogy azok a férfik, akik itt voltak 25 évvel ezelőtt, mint férfi, nem látom, hogy valaki tovább nőtt fölfelé, de azt észreveszem, hogy a férfik között nagyon sokan egy kicsit kifelé nőttünk. Hogy mi változtunk az utolsó 25 évben, de Isten nem változott. És nagyon fontos, mint keresztény emberek, hogy mi tudjunk azt, hogy milyen a mi Istenünk. Tavaly ilyenkor egy fél év keresztül mentünk, és néztünk azt, hogy kicsoda a mi Istenünk. Fontos, hogy van egy jó képünk Istenről, hogy milyen valóban a mi Istenünk. Amikor a héten néztem a régi predikációkat az utolsó 25 évből, az első alkalom, amikor ez az ige, amit most felolvastunk a Jeremiás írásbeli könyvéből, először volt egy ilyen igehirdetés 10 évvel ezelőtt, amikor ez volt a textus az Isten tiszteleten. És 10 évvel ezelőtt, amikor mi összejöttünk azon a nyáron, mint gyülekezet, azt lehet mondani, hogy egy nagyon nehéz időszakon túl voltunk. Ha nézünk, mi volt 10 évvel ezelőtt, azt látjunk, hogy egy nagyon rövid idő alatt, 2 év alatt, 6 nő a gyülekezetben meghalt. És azok a nők között, akik meghaltak, esetleg egy kivével, mindegyik nagyon aktív, szolgáló testvér volt a gyülekezetben. Mi azt látjunk, hogy abban az időben több ember a gyülekezetben él volt. És tudjunk, hogy a fájdalom, ami megy azzal, mindkét ember, mindkettő a pár között, de azt látjunk, hogy ez egy olyan nehézség volt a gyülekezetben is. Amikor az egyik vagy a másik ember az egyik legjobb barátja él volt. És akkor kellett foglalkozni azok a nehézségekkel. Azok a nehézségek, ami volt a gyerekük életükben, amikor ez történt. Amikor ez történt, és olyan emberek, akik az előtt aktívan szolgáltak a gyülekezetben. Azt kell látni, hogy abban az időben volt több olyan ember, aki előtte Istennél járt, és utána elfordult Istentől. Kimaradt a gyülekezetünkből, de ami még fájdalmasabb annál, kimaradt az ő kapcsolata Istennél. Abban az időben is, mint gyülekezet kezdeményeztünk abban, hogy létrehozunk egy új gyülekezet Rákos Csabán, Rákos Keresztülön. És egy másfél év után, miután kezdődött azt a kezdeményezés, az egyik társ, aki szolgálta abban a társ szervezet úgy döntött, hogy mégse. És akkor azt a kezdeményezést kellett abba hagyni. Ezek a dolgok mind egyszerre jöttek össze. És volt olyan emberek, akik kétségbe estek. Volt olyan emberek, akik azt mondtak, hogy mi próbáltunk hűségesen járni Istennel, mi próbáltunk hűségesen szolgálni. De volt egy olyan érzés, de Isten cserbe hagyott minket. Érdekes, ha nézünk, mi volt a helyzet, amikor Jeremiás írt ezeket a szavakat. amikor Jeremiás írt ezeket a szavakat, az első versekben, itt a harmadik részben, látjunk, hogy a Jeremiás élete az egyik értelemben egy kudarc volt. Egy kudarc volt abban az értelemben, hogy ő hirdette az Isten igét. De a nép nem volt hallandó visszafordulni Istenhez. Mi látjuk a Jeremiás életében, hogy ő fizikailag teljesen tönkrement a nehéz élete miatt. Fizikai fájdalom volt neki, és lelki fájdalom volt neki. Mindent, amire ő remélt, amikor ő lett az Isten szolgája, nem úgy lett, ahogyan ő várt. És ahogyan olvasunk ezek az igékben, ezek a versekben, látjunk, hogy volt egy bizonyos csalódás benne. De utána látjunk egy változás benne, amikor Jeremiás kezd gondolkozni az ő Istenéről. Hogy valóban milyen az én Istenem. És a kövek között látott. Ő azt látta, hogy Isten hőséges. Hogy Isten hőséges. Hogy van olyan dolgokat, amit Isten megígért. És amit Isten megígért, ő hőséges volt abban, amit ő megígért. Isten megígérte Jeremiásnak, ő megígérte másoknak, hogy ő vele lesz. Vannak olyan pillanatok a hívő ember életében, amikor ő úgy érzi, hogy Isten távol van. De a Jeremiás kellett visszajönni a tényekre. Néha azok az érzések becsapnak. Néha azok az érzések nem vesznek figyelemben a valóság. És a Jeremiás, amikor itt ezt írt, ő hangsúlyozta azt, hogy de, mi a valóság? Milyen az Isten? És ő azt mondta, hogy az Isten irgalma. És amikor ő beszél az Isten irgalmáról, itt az a kifejezés, az a szó sokkal többet jelent. Mert abban a gondolatban az van, hogy Isten szeret. Abban a gondolatban az van, hogy Isten kegyelmes. Abban a gondolatban az, hogy Isten irgalmas. Énekeltünk az egyik éneket, azt az ének nagy kegyelem. És mindnyájunk azt kell megérteni, hogy azért valaki áll, mint keresztény. Mert Isten kegyelmes. Majd fogom beszélni az emberről, de fontos, hogy az ember azt látja, hogy az ember nem tud állni azon az alapján, amit ő tesz. Hanem, ha nincs kegyelem, ha nincs irgalom, reménytelen a mi helyzetünk. És itt Jeremiás megértette, hogy igenis nem tőle függ, hogy milyen lesz az élete, hanem Istentől függ. Nagyon fontos, amikor vannak azok a pillanatok a mi életünkben, amikor mi elcsögetjük. Amikor vannak olyan pillanatok, amikor a fájdalom miatt, a fizikai fájdalom miatt mi nem tudunk előrelépni. Tegnap délután telefonon beszéltem a Nyitrai Évával. És az Éva kifejezte azt, hogy a szíve szerint itt lenne ma délőtt. De a fizikai fájdalma a testében nem ingeri meg azt. De amikor beszélgettünk, az egyik dolog, amit ő mondott, hogy annak ellenére, hogy most nagyon nagy a fizikai fájdalom az életemben, van egy dolog, ami nem változik bennem. Az, hogy Isten hűséges. És az, hogy minden nap Isten velem van, és ő ad erőt arra a napra. Úgy érzem, hogy az éve sokszor nem tud gondolkozni arról, hogy mi lesz holnap, mert már van elég probléma azzal a nappal. De mégis ő tud tapasztalni azt, hogy Isten hűséges. Fontos, hogy mi követjünk az ő példáját a mi életünkben. Isten soha sem ígérte a keresztény embereknek, hogy a te életed fájdalommentes lesz. Isten nem ígérte azt, hogy te ritkábban leszel beteg, mint egy nem keresztény ember. Isten nem ígérte azt, hogy könnyebb lesz az életed, mint egy nem keresztény ember. De a különbség azt a hívő embernek azt, hogy mi egyedül nem kell küzdködni abban a helyzetben. Mert Isten velünk van. Lépjünk tovább. Beszéljünk egy kicsit saját magunkról. Az utolsó években én rájöttem, hogy mint lelki pásztor, én nem tudok megfelelni mindenkinek. Vannak olyan helyzetek, amikor én kiállok az egyik állásfoglalással, és az egyik ember azt mondja nekem, hogy Monty, de nem voltál elég kemény abban a helyzetben. De ugyanarról a helyzetről a másik ember azt mondja, hogy Monty, sokkal keményebb kellett volna lenni. Vagy egy teológia kérdésben. Ugyanaz van. Ha beszélek az egyik emberrel, ő azt mondja, hogy Monty, a te teológia látásod az túl liberális. De utána beszélek egy másik emberrel, és azt mondja, hogy Monty, a te gondolkodás a teológiai kérdésekben az nagyon régi módi. Tovább kell lépni a 21. századba. Változik a teológia. Változik az, hogy hogyan értelmezünk az igét. Valahogyan én azt látom, hogy nem tudok győzni. Mindig lesz valaki, aki azt mondja, hogy nem felel meg. És valahogyan azt kell látnom, hogy az én feladatom nem mondani olyasmit, amit megfelel nektek. Hanem az én feladatom, mint igehirdető, állni Isten előtt. És fel kell tennem azt a kérdés Istennek. Hogy Isten, ez az üzenet tőled van, és akkor azt az üzenet továbbadom. Nem az a végső cél, hogy az emberek örülnek annak az üzenetnek, hanem az a cél, hogy az Isten üzenet menjen tovább. A Máté 7. részben a 24. verstől a következőt olvasunk. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építi a házat. És ömlött a zápor, és jöttek az árvízek, támadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házat. Kérdezem, mi a különbség a két ember között? Az egyik, aki építi a házat a kősziklára, és a másik, aki építi a házat a homokra. Mi nagyon gyorsan gondolkodunk, amikor olvasunk ezt, és azt mondjuk, hogy igen, a kőszikla az Jézus. És ha én építem a házamat Jézusra, akkor az jó lesz. Az teljesen igaz. Más helyen a Bibliában olvasunk azt. De ez a példázat nem arról beszél. Itt ebben a példázatban nem arról van szó, hogy Jézus a kőszikla, hanem azt mondja, hogy az az ember, aki a kősziklára építi a házat, az az ember, aki hallja az igét, és miután hallja az igét, cselekszik. És van egy másik ember, aki a homokra építi a házat, ő ugyanaz, mint az okos ember, ő is hallja az igét. Ő jön az Isten tiszteletre, és ő hallja az igét, de az ember, aki épít a homokra, ő hallja az igét, de nem cselekszik. Ő nagyon okos. Ő sok mindent tud. De nem változik az élete. Fogja tennem egy kérdést. Huszonöt év után 1300 predikáció után milyen vagyunk? A kősziklára építünk vagy a homokra? Túl gyakran hallom azt, hogy az ember azt mondja, hogy én tudom, hogy Isten mit mond. Mi nagyon okosok vagyunk. 1300 óra. Az egyetemen az ember nem jár annyi órára. Mi mindent tudjunk, mi kívülről tudjunk az igét. Csak a kérdés az, hogy cselekszünk az igét, vagy nem. Sajnálom, de azt kell mondanom, hogy túl gyakran mi, mint gyülekezet, mi olyan vagyunk, mint a gyülekezet Korintusban. És amikor Paul írt az első levelet a korintusi gyülekezetnek, azért írt a levelet, mert a gyülekezet tele volt probléma. És az egyik fő probléma a korintusi gyülekezetben az volt, hogy sok mindent tudtak. De nem cselekedtek. A nyolcadik rész az első versben az ismeret felfúvalkodott a tesz, a szeretet pedig épít. az ismeret. Én tudok győzni minden teológia vitában. Én, ha valaki mond egy igét, én tudok mutatni, hogy az hol van. Én tudok mondani, hogy miről van szó ott. Az az ismeret, az eredmény az, hogy fölfúvalkodott. Hoztam magammal egy kis segítséget. Egy lufit. És ha én nem biztos, hogy sikerül, nem próbálkoztam, de megnézünk. Jó? Az ismeret ezt csinál. Csak egy probléma. Elrepül. És újból semmi. Mi így vagyunk, amikor mi csak a fejünkkel ismerjünk az Isten igéit. Ez az igé azt mondja, hogy tovább kell lépni. Tovább kell lépni. És cselekedni kell. A római level, a 12. rész, a 3. vers. És nekem adatot, kegyelem adta, mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell. Hogy arra igyekezek mindenki, hogy józanul gondolzatok az Istentől kapott hit mértéke szerint. Nem szabad gondolkozni többet magadról, mint ami a valóságban van. Amikor valaki megtér, abban a pillanatban ő nagyon világos azon, hogy én nem vagyok méltó. Teljesen világos abban, hogy én nem vagyok méltó. Az ember, amikor megtér, azt mondja, hogy én nem tettem semmit. Ez az Isten ajándék. Milyen jó, hogy Isten kegyelmes volt velem. De van egy nagy veszély. Hogy 25 év után, vagy van olyan ember, aki sokkal hosszabb időre keresztény, mint az, kezd egy kicsit felfúvalkodott lenni. Kezd gondolkodni, én milyen rendes keresztény vagyok. Én már legyőztem ezt a bűnt. Én már legyőztem azt a bűnt. Persze, küzdködöm arról a bűnnel, de senki nem tud arról. És valahogyan mi úgy vagyunk a bűnnel, mint öreg hívők, hogy én milyen jó vagyok. És nem csak azt, hogy én milyen jó vagyok, mert sokszor, ha mi azt gondoljuk, hogy én milyen jó vagyok, és akkor utána visszanézünk ebbe a tükörbe, akkor látjuk, hogy valóban nem vagyunk olyan jó. De van egy megoldásunk. Mi nem nézünk be ebbe, hanem mi körülnézünk. És amikor mi körülnézünk, mi azt mondjuk, megint mi nem hangosan csináljuk ezt, mi túl ravaszunk vagyunk arra. De mi azt mondjuk, én jobb vagyok, mint ő. Én jobb vagyok, mint ő. És a mérce olyan dolgok, ami nem feltétlenül a Bibliában van. De mi azt mondjuk, én jobb vagyok, mint ő. Mert abból az 1300 Isten tiszteletből, ami volt ebben a gyülekezetben, én már több mint 1000 alkalman én itt voltam. Az az átlagnál sokkal jobb, mint a többiek, én milyen jó vagyok. Nem hangosan gondolkodunk, nem is jut az eszünkbe, hogy így gondolkodunk, de mégis így gondolkodunk. És akkor van az, hogy én nézem valakire, és azt mondom, hogy ő már elvált, én nem. Én jobb keresztény vagyok, mint ő. Kérdezem, hol van a kegyelem? Isten nem tud kegyelmes lenni azzal az ember, aki elvált? Isten nem tud egy másik esélyt adni neki? Isten, ha Isten képes megbocsátani őt, akkor én tudok megbocsátani őt? Én tudok együtt mondani az Úrral, hogy megbocsátom? Vagy van olyan bennünk, hogy mi nem tudunk megbocsátani, mert van egy olyan vágy bennünk, hogy én akarok jobb lenni. A farizeusok nagyon jól indultak, amikor a zsidó hitben jöttek létre. Volt egy olyan vágy bennünk, hogy én szeretnék Istennél járni. De valami történt a farizeusokkal. A farizeusok kezdtek létrehozni újabb és újabb és újabb törvényeket. Olyan törvényeket, amit Isten nem adott. És utána ezek a farizeusok azt mondták, hogy ezek a törvényeket nem érvényes, nem csak az én életemben, de ez kell, hogy legyen érvényes a te életedben is. És ha te nem csinálsz azt, te nem vagy olyan keresztény, mint én. És akkor fönt áll az a veszély, hogy mi a gyülekezetben mi létrehozunk egy olyan, hogy van kétfajta keresztény. Az egyik, aki nagyon jó, mert ő betartja ezeket a törvényeket, és a másik, aki egy másodrangú keresztény, mert ő másképpen lát ezt a dolgot, és ő másképpen viselkedik, mint én. Paul, amikor ő írt a korintusi gyülekezetnek, ő megítélte ezt a fajta gondolkodás. És ő azt mondja, hogy változni kell. De ugyanakkor van egy másik fajta veszély a hívő ember életében. És az a másik szélsőség, amikor az ember azt mondja, hogy jó, én keresztény vagyok. Most már teljesen mindegy, hogy én hogyan élek. Most már tudok bármit tenni, mert üdvösségem van. És a Paul, amikor ír a római gyülekezetnek, azt mondja, hogy ez se helyes út. Ő azt mondja, amikor fölteszi a kérdést, azt mondja, akkor most már bűnben éljünk. Paul azt mondja, hogy szó sincs róla. Nem az a kérdés, hogy mi van az én életemben, nem az a kérdés, hogy én hogyan ítélem saját magamat. A probléma, amit Paul fölhoz, az a probléma az, hogy amikor mi kezdjünk széthúzni egy gyülekezetet, mert én így látom, ő úgy látja. Szinte az első Korintus harmadik részben Paul azt mondja, hogy ő nem tud úgy beszélni velünk, mint felnőttek az Úrban, hanem mint kiskorúak. És ő azt mondja, hogy azért vagyunk kiskorúak, mert van irigység és viszolykodás köztünk. Az ismeret kevés. Szükség van arra, hogy cselekszünk azt, amit Isten mond nekünk. És az a cselekvés, egy versel összefoglalom az Efézus 4.32. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. A testvérekkel ez kell. Paul nagyon keményen ítélte meg a nem helyes viselkedés a korintusi gyülekezetben. És szerintem szükség van arra is, hogy mi megfontoljunk azt. És fel kell tenni a kérdést, hogy az én viselkedésem összehúzza a gyülekezetet, vagy szétszedi, és tönkre teszi. Aki ismer engem, tudja azt, hogy én, ha van szabad idő, ami túl ritkán van, én szívesen kiteszem az asztalra egy puzzle-t. A 2000 darab az egy kicsit sok, de az 500 darab az egy jó, mert az nagyon könnyen lehet összerakni egy este alatt. Az, hogy az ember összerakja azt a puzzle-t, akkor az több órát kell dolgozni azon. Az új Péter tudja azt, amikor van egy 3-4 ezer darabos, hogy az nem egy-két nap, hanem az egy nagyon hosszú idő, hogy lehet összerakni egy ilyen puzzle-t. De az az érdekes, én úgy vagyok vele, hogy általában, amikor kész egy puzzle, egy pár nap után a feleségem kezd egy kicsit ideges lenni, hogy legyen rend újból a lakásban, hogy tudunk használni a konyhai asztalt, vagy ilyesmit, és akkor szét kell szedni azt. A szétszedés az egy másodperc alatt megy. Azt a puzzle-t én tudok visszarakni a dobozban egy perc alatt. Így van egy gyülekezet. Összerakni olyan, mint összerakni egy puzzle-t. Nagyon sok munka kell ahhoz, hogy az összejön. De tönkretenni, szétszedni, az egy másodperc alatt lehet csinálni. Az utolsó gondolat a vázlaton, mi a közös feladatunk? Mi most előre nézünk. Mint gyülekezet van 25 év mögöttünk. A kérdés az, hogy hogyan tovább. És az, hogy tudunk tovább lépni, nagyon fontos, hogy látjunk, hogy mi a feladatunk. A feladatunk az, hogy be kell menni a világba, és élni a hívőr életet a világban. Úgy, hogy a hitetlen ember lát minket. És ő, amikor látja a mi életünket, ő azt mondja, hogy az kell nekem. Jézus, olvasom egy pár helyet a Máté evangéliumból, ahogyan Jézus mutatta a gyakorlatban, hogy hogyan kell csinálni ezt. Először a 9. rész, a 36. vers. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötrök és elestek, voltak, mint juhok pásztor nélkül. Hogyan látjunk a hitetlen ember? én azt mondom, sajnálom, sokszor mi irigykedünk. Mi azt mondjuk, hogy nehéz azt a hitetlen ember, milyen jó az ő élete. Én is szeretnék úgy élni, mint ő. De ez az ige azt mondja, amikor mi azt látjunk, hogy milyen egy ember Krisztus nélkül, azt kell látni, hogy az ő szívében ő olyan, mint egy jó pásztor nélkül. Ő olyan, mint egy elveszett barán. És az egy természetes dolog. Ha van valaki, aki elveszett, mi akarunk segíteni az, aki elveszett. Hányszor voltál egy bevásárló központ. És látsz egy gyerek, aki ott sír, mert elveszett. És nem találja az édesanyját. Mi mit csináljunk ilyenkor? A szegény gyerek, az ő problémája. Nem, én azt mondom, hogy egy percen belül, egy másik percen belül, valaki oda fog menni ahhoz a gyerekhez. És ő fog vigasztalni őt, és azt mondja, hogy menjünk, keresünk az édesanyjadat. Ez egy természetes gondolat. Mi akarunk segíteni az, aki elveszett. Fizikai értelemben csináljuk ezt egy gyerekkel. Hogyan csináljuk azt egy ismerősünkkel, aki elveszett. Mi oda menjünk, és mi szeretünk őt. És néha látom, hogy van egy probléma, amikor mi végezünk ezt. Néha mi azt mondjuk, hogy mi a kemény szeretettel fogunk szeretni őt. És valahogyan nem hagyjunk helyet Istennek. A mi feladatunk a hitetlen emberrel mutatni Istent. Mi akarunk vezetni őt Istenhez. A Róma 10:15-ben azt mondja, hogy milyen kedves azoknak jövetele, aki az evangéliumot hirdetik. Jézus a vámszedők és bűnösök barátja volt. Jézus azt mondta hamarabb ebben a fejezetben, hogy ő nem jött az egészséges emberekhez, hanem a betegekhez. A mi feladatunk, mint gyülekezet, mint keresztények, szeretni a bűnösöket, befogadni őket, mutatni Istent nekik. És azt olvasunk, az érdekes, hogy nem a mi feladatunk feltétlenül oda menni, különösen valakit, akit nem jól ismerjük. És mondani, hogy van ez a bűn, és van az a bűn, és van az a bűn a te életedben. Ez nem a mi feladatunk. Hanem a mi feladatunk mutatni Istent. És azt olvasunk, hogy a János 3. részben, hogy Jézus a világosság jöttve a világba. És amikor mi vezetünk valakit Krisztushoz, az a világosság fog mutatni az embernek, mi a bűn az ő életében. Isten fog csinálni ezt. Nekünk nem szabad átvenni az ő szerepét az evangelizálásban. Mi mutatunk egy hűséges, irgalmas Istent. És Isten fog mutatni az embernek az ő bűnt. És Isten fog vonzani azt az ember magához. Mutassunk őt. Azzal, ahogyan mi szeretünk egymást, azzal, hogy mi hogyan szeretünk. A Máté 28-ban Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy menjetek, és tegyetek tanítványokat. Mit gyülekezet? Van feladatunk ezen a földön. A mi feladatunk tovább menni a világba. Az Isten szeretetteivel. És engedni azt, hogy Isten vonza az embereket magához. Isten hűséges. Imádkozunk. Édes Atyánk, nagyon könnyű figyelni a viharra. Nagyon könnyű foglalkozni a nehézségekkel, a problémákkal, ami van a mi életünkben. És vannak viharok, és lesznek viharok. De milyen jó, milyen jó, hogy te hűséges vagy. Te sohasem változol, te sohasem elhagyod minket. Te irgalmas vagy, te hűséges vagy. Segíts minket, hogy egyre jobban tudunk megismerni téged, de kérjünk, hogy segíts minket, hogy ne álljunk meg ott. Ne álljunk meg csak az ismerettel, hanem segíts minket, hogy tudunk építeni egy körciklára azt a házat, azzal, hogy mi megteszünk azt, amit te mondsz. Ha az nehéz, amit te kérsz tőlünk, ha az áldozat kíván, segít minket, hogy mi tudunk megtenni azt, amit te mondsz nekünk az igében. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.